Eredményes élet találkozó 2009. november 6-a.
Jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok! Köszönöm a türelmet, és ígérem, máskor is elő fog fordulni. Az igazán jó hír az az, hogy ez nem egy természetes dolog. Nem az, hogy kések, hanem az, hogy itt vagyunk. Egyértelmű, a másik oldala. El sem hiszitek, hogy hány kísérlet, hány próbálkozás, hány szándék él az ellen, hogy te itt legyél péntek reggelente. Ha néha érzed úgy, hogy olyan vagy, mint egy burlesque filmben, ahol minden eszement nehézség egyszer csak így az utadba ugrik, hogy visszatartson, akkor nem csodálkozom. Minden túlzás nélkül mindannyian hősök vagytok. Értem, a hétköznapi hősök. Ezt értitek? Értem, ezt ne becsüljétek le. Mi ez? Ez egy kép? Nem tudom. A legnagyobb fát, oké? Amelyik évszázadokon keresztül dacol viharral, széllel, esővel, napsütéssel, hurrikánnal, semmi nem tudja kidönteni. Kivéve egy apró pici kis állatot, melyik belerágja magát a lelkébe, ha lehet így mondani, a fába is, és belülről elpusztítja. Apróságok, kicsi dolgok, oké, kicsi dolgok. Azok, amiket a legnehezebb legyőzni, mert ott vannak minden nap, alig lehet észrevenni őket, nem is tűnnek olyan komoly dolognak, hát ez csak egy szó. És aztán igazából nagy árat fizetünk. Úgyhogy azok a kicsi győzelmek, amiket nap mint nap elérsz, azok az igazi győzelmek. Mert a nagy válságban, a nagy gondban, a nagy helyzetben mindenki tud hős lenni. Okay, az ember akkor összeszedi magát, akkor érti, hogy most másképp kell viselkedni, most nem a kényelem számít, most nem adom el az eredményeket kényelemért, most fókuszálok, most én leszek a hős, oké? Okay? És az igazi válságban megcsinálod. És aztán jönnek a hétköznapok, és a fadől, oké? Okay. Jól van. Kaut György következik. Remélem, imádkozni is fog, szükségünk van rá.
Hát köszönjük, Uram, hogy itt vagyunk. Köszönjük, hogy láthatjuk és láthattuk ennek a jelentőségét. Kérlek, mutasd meg nekünk a te titkaidat. Vezess be olyan mélységekbe, amelyek megelégítik a lelkünket, a legmélyebb szükségeinket. Árasz kiránk a te bölcsességed, a te jóságod, a te szereteted, Uram. Mutasd meg, hogy te milyen közel vagy ezekben a mindennapokban, amiket élünk, amelyek néha nem is azok, amiknek látszanak. És mutasd meg, hogy az életünk jelentős, minden döntésünk igenis számít, a saját életünk és más emberek élete miatt is. Köszönjük, hogy te adsz nekünk fontosságot, te határozod meg, hogy miért élünk, meghatároztad már, mikor megteremtetted ezt a világot. És kérünk, hogy kavar fel minket, és szólj hozzánk személyesen. Ébresz fel minket, szellemileg szólva, hogyha aludnánk, hogyha nem lennénk tudatában azoknak a csodáknak, amiket te minden nap elénk hozol. Nyisd fel a szemünket, a szívünket, és adj látást, adj, hogy lássunk. Ne csak a fizikai értelemövet szemünkkel, hanem a lelki szemünkkel, Uram. Köszönjük a Sanyit, az életét, hogy hogy engedi, hogy használd, Uram, és olyan hálások vagyunk mindenért, amit kaptunk rajta keresztül tőled, és egyáltalán mindezért, amit tőled kaptunk, Urunk, hisz mindenünk, amink van, az tőled van. És köszönjük, Uram. Áld meg ezt a mai reggelt, bátoríts fel minket, tereld a gondolatainkat helyes mederbe, ha nem ott lennének. Krisztus szent nevében imádkoztunk. Ámen. Oké. Jó. Nagyon hasonlóan gondolkodtam, egy nagyon rövid gondolat lesz, csak nagyon hasonlóan gondolkodtam, mint amivel a Sanyi így elkezdte, és biztos nem véletlen, hogy mennyi ilyen kis rejtett csata zajlik így körülöttünk, hogy mennyi minden küzdelem van, ami nem látható. És ugye, tudom én, az emberiség kb. 100 éve fedezte fel újra, mert a Biblia beszél róla, hogy vannak kórokozók, és hogy a testünkben minden másodpercben küzdelem zajlik ezekkel, akik be akarnak jönni, be akarnak fertőzni, néha sikerül nekik, néha nem, és hogy ez benne van az életben, az élet része, de ez a világ, ez ilyen, mert hát ezt így szoktuk mondani, ez nem egy vidám dolog, de ez egy bukott világ. Mi azt jelenti, hogy mindenféle erők hatnak ellenünk. És van egy másik csata, ugye, ami nem látszik szintén, de ugyanolyan valódi, mint a sejtek szintjén vívott csata, az szellemi csata, hogy angyalok és démonok és vívnak a mi figyelmünkért, ami tudod, a démoni oldalakról, ami hogy ne úgy gondolkodjunk, hogy helyes, hogy eltakarják Istent a szemünk elől, vagy egyszerűen csak mi ne oda nézzünk. És hogy ez nagyon komoly dolog. És tényleg, amikor ilyen, ahogy mondta a Sanyi, hogy burlesque filmbe illő pillanataim vannak, vagy óráim, vagy napjaim, akkor sokszor ugye magamat hibáztatom, ugye hogy én hogy lehetek ilyen bénas, stb. De ha nem tudom, hogy vannak ilyen szellemi csaták, akkor kb. Úgy járok, mint ugye a század előn, hogy a 19. század végén, hogy nem tudták, hogy vannak kórokozók, és nem mostak kezet, miután ugye a halottakkal bántak, és utána mentek a szülőnőkhöz, meg ilyen hasonló esetek, és az emberek meghaltak. És hogyha nem veszem észre, hogy ilyen szellemi csata zajlik, az egy módon halálos. Nem biztos, hogy fizikai halált eredményez, de biztos, hogy nagyon komoly hatása van az életemre. És ha hívő vagy, úgy értem, hogyha Jézus Krisztusban hiszel, akkor neked ott van benned egy erő, aki nem egy erő csak, hanem egy személy, ez Istennek a Szent Szelleme. És ha még nem vagy hívő, akkor pedig tud, hogy csak egy kérésre van tőled, hogy hívd őt, és ez csak Jézus Krisztuson keresztül lehetséges. De most nem megyek bele, de most így főleg hívőkhöz mondanám ezt, hogy sokszor mi sem vagyunk ennek tudatában, és élünk rabszolgaként, élünk úgy, hogy meg vagyunk kötözve, élünk úgy, hogy ki vagyunk szolgáltatva ezeknek az erőknek, és így dobálnak, mint a játékszereket, így játszadoznak velem, és ők ezt szeretnék. Ez valós, nem tudom, érezted-e így, de ez tényleg, ez megtörténik. És ugye Efézus 6-ban mondja, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk, azaz nem csak a látható oldalon van ilyen csata, hanem van egy láthatatlan csata. És ez véresen komoly. Oké. Hogyha ezt meg, aki azért tudok erről beszélni most, ezt megtapasztaltam, hogy lehet, hogy nem vagyok tudatában annak, vagy akár teljesen el is feleltem, hogy itt van velem Isten, és küzdök, és erőlködök, és próbálom élni az életem, próbálok sikereket elérni, próbálok eredményeket kicsiholni magamból, valami olyan dolgot, ami hatással van az emberekre, aminek lesz eredménye, de nem sikerül, és nem sikerül, és tudod, csak nem vezet sehova. És azért, mert a saját erőmből próbálom. De hogy ha valaki egyszer behívta Istent szívébe, és újjászületett, onnantól fogva Isten egy különleges módon bánik vele. A jó értelem, ugye teljesen jó értelemben, de ennek van egy neveltetés oldala, hogy nevel minket. És tudod, és hogyha ha elfeledkezel róla, akkor lehet, hogy öntudatlanul is elkezded magad úgy érezni, mintha egy sivatagba mennél, ahol nincs víz, ahol nincs élelem, ahol nincs árnyék, és egyre melegebb van, egyre jobban szomjazol, egyre nehezebb, szédülsz, fel akarod adni, azt mondod, kész, vége, nem bírom tovább, holott ott van a segítség, mindig egy kéznyújtása. Tudod, hogy lehetne ezt ábrázolni, de hogy ott van feletted egy repülő, aki tudod, folyamatosan adna az utánpótlást, csak fel kéne nyúlnod érte, de te mindig csak lefele nézel, és nem látod, hogy ott van a friss víz, ott van élelem, tudod, ott van árnyék, de nem mész oda, hanem csak éled az életed. És kb. Ilyen az, amikor így Istenről elfeledkezünk, és nem keresem őt minden nap, vagy akár tudod, napon belül. Tehát, hogy így ilyen szomjúságérzet. És az egyértelmű jele annak, ezt tapasztaltam. Tehát amikor így nagyon benne vagyok valamiben, így elviszi így a figyelmem, mondjuk munka, ugye, lehet más dolog is. És csak egyre szomjasabb vagyok, egyre nehezebb, egyre kényelmetlenebb, és közben ott van minden egy karnyújtásnyira. És olyan jó, tudod amikor itt vagy, amikor eljössz ide, akkor mint egy oázis, tényleg, szellemi oázis, az abszolút, a nyugalom helye. De ez nem csak egy fizikai hely, hanem ez a szívedből indul ki, és ez bármikor ott van. És persze különleges jelentősége van, hogy itt most többen itt vagyunk, mert egymás hite által bátorodhatunk, tudod, a Sanyi hite bátorít az én hitemet, felkavarhat, segíthet így visszairányítani a figyelmem a valóságra, és ugyanígy bármelyikünket. És ez nagyon fontos, mert nem sokáig, de lehet úgy élni, hogy így teljesen csak a magad erejéből próbálod. Oké? De a tünetek azok figyelmeztetnek, hogy hely valami gond van. És gyere vissza. Tudod, olvasol egy gondolatot a Bibliából, hogy emlékezz vissza egy üzenetre, amit hallottál, tudod, itt vagy, vagy Isten tiszteltem, vagy valahol. És garantálom, hogy olyan érzés lesz, szinte fizikailag, mintha egy szomjazónak, tudod, így egy kolcsvizet adnál. De hogy ez csak a véglet, úgy értem, nem kéne, hogy így éljünk, hanem ennek a gazdagságában, tudod. Nemhogy egy csepp vízünk van, hanem uszodánk van, és szökőkutunk, és tökéletes klíma, szellemileg, úgy értem, ott van nekünk, csak Isten úgy alkotta meg, hogy nekem kell meghoznom a döntést, hogy akarom. Ő nem erőlteti rám. Ez tűnhet néha zavarba ejtőnek, vagy furcsának, hogy Isten nem kényszerít rá, hanem szeretné, hogyha én belátnám, hogy szükségem van rá. Mert nem rabszolgák vagyunk, akik kényszerből csinálják azt, amit csinálnak. Pászok Jannének volt egy nagyon álmulatos üzenete erről. Ami nem kényszer, nem, remélem, hogy nem kényszerből vagy itt azért, mert most húzol egy csigulát, hogy teljesítettem az eheti vallásos kötelezettségem, vagy szereztem egy jó pontot az univerzumnak, vagy mit tudom én, hanem azért vagy itt, mert szomjazol, mert szükséged van arra, mert felismerted, hogy van valami több, van igazi olyan szellemi táplálék, mondhatom ezt, de oké, nem mondok senkinek újat, remélem, hogy ami megelégíti a lelkemet, a szükségeimet, a vágyaimat, ami betölt, és ami szabaddá tesz arra, hogy teljesen éljem az életem. Úgyhogy mindmikor nem ez a sivatag érzés van, hanem tudod, tele vagyok erővel, és alig várom, hogy tegyek valamit, mert feltöltöttem. És ugye minden biztos ismeritek ezt az élezd meg a fűrészt, vagy baltát elvet, hogy nem tudod vágni a fát sokáig ugyanazzal a fűrésszel, ha meg nem élezed. És hogy átvitt értelemben is ilyen, hogy fel kell töltődnöm, hogy aztán szabadon tudjak élni. De ez nem olyan, hogy feltöltődöm, tehát és aztán egy hétig ebből élek, hanem ez úgy van megalkotva, hogy minden nap szükséged van rá. Minden nap menned kell a kell idézőjelbe Istenhez. Úgy értem, a természetes része lesz az életednek. És csak azt veszed észre, hogy szabad vagy. Hogy nem azon aggódsz, hogy lesz-e vajon egy csepp víz a holnap is, hanem azt mondod, hogy juhé, és ugrok egy fejest a medencébe, mert az enyém, és minden az enyém egy ilyen értelemben. És egy háború folyik az ellen utolsó mondatként, hogy ezt ne ismert fel. Tényleg egy valódi háború, és a gondolataid szintjén tudod, hozz egy döntést, mert kinyitni a Bibliát bárhol, tudod, amikor a legnagyobb problémá vagy, és nincs megoldás, akkor csak kérd Istent, hív segítségül, nyisd ki az igéjét, és kérd, hogy na, Uram, most te segíts, és várd a választ. Ne csak egy ilyen kétségbe esett, Uram, segíts, jó, de úgyse segítesz, úgyhogy hagyjuk, hanem várd a választ, és csodák csodája, meg lesz, hidd el. Lehet, hogy nem az, amit te szeretnél, de meg lesz. És ez a legjobb neked, ez garantált. Ez garantált. És erre rá fogsz jönni előbb vagy utóbb. Biztos. Ámen. Jó, úgyhogy ámen ennyi. Átadom a szót is annyira.
Oké, hányan vagytok így dörzsöltek? Hát úgy értem, hely, azért egy páran csak, nem? Hát, hogy tehát nem a... A legtöbben azért nem úgy gondolunk magunkra, mint valakire, aki most jött a falvédőről, nem? Tehát a legtöbben nem úgy gondolunk magunkra, mint szerencsétlen lúzer. Oké, tehát komoly emberek vagyunk. Legalábbis ti. És ti meg tűnődtök rajta, hogy ezek a fickók, meg kik itt. De... És... Egy picit megállnék, jó, és lépnék kettőt vissza, mert azt gondolom, hogy muszáj komoly embereknek lennünk. Egyszerűen nincs mese. Az élet túl fontos, túl nagy a tét, túl sok mindent lehet elveszíteni, és annyi mindent lehet megnyerni. Úgy értem, az, aki nem látja az értékeket az életben, az vak, süket és rövidlátó. És az, aki miközben látja az élet értékeit, nem válik komoly emberré, vagy nem törekszik bizonyos szinten komoly emberré válni, az meg azt gondolom, hogy elveszít valamit, lemarad valamiről. És a komolyság alatt nem egy ilyen, nem is tudom, ilyen mesterkélt, erőltetett, nem is tudom, mit értek, nagy szabadsággal, de komolynak lenni. És itt mondom azt, hogy álljunk meg, stopp, tudod-e, hogy mik a kritériumai annak, hogy komolynak lenni? Tudod-e, hogy mit jelent dörzsöltnek lenni? És én ezt láttam, hogy egyre többen leszünk. Lehet, hogy várok még egy picit. Sziasztok! Hogy amíg az ember mondjuk vállalkozóként, vagy akár alkalmazottként karriert akar csinálni, és ennek a karriernek az elején tart, addig többnyire a látóköre bizonyos értelemben be van szűkülve. És persze ő maga azt mondja, hogy ő a széles látókörű. És igaza is van, hogyha a megfelelő körhöz, a megfelelő emberekhez hasonlítja magát. Én is emlékszem rá 20 évesen, nagy sajnálattal és bizonyos értelemben lenézéssel néztem azokat az embereket, akiknek nem voltak céljaik az életben, akik nem törtek valami felé, akik megelégedtek azzal, hogy elvégeztek egy iskolát, elmentek egy munkahelyre, amit egy idő után elkezdtek utálni, de mert vagy nem volt meg a bátorságuk, vagy időzőjelbetéve nem volt meg a lehetőségük, ezért csak élték az utáni való hétköznapokat szürkén egymás után, és kritizálták azokat, akik ennél többet mertek csinálni. Oké? És sajnáltam őket. És én, aki azt mondtam, hogy én nem ilyen leszek, én harcolni fogok a többért. Én voltam a haladó gondolkodású, én voltam a dörzsölt. Viszont 5-10, nem is tudom, talán 15 évig nem láttam más, csak azt, hogy megcsinálom a pénzemet, a karrieremet, a jövőmet itt ezen a földön. Úgy értem, a cél az, hogy annyi pénzem legyen, egy olyan módon, hogy közben szabadidőm is van, hogy azt tegyek, amit fontosnak látok. Az élet dolgaival akartam törődni, ezt már 10 évesen láttam. Lesz egy nap, amikor méltósággal, szabadon, erővel és lehetőségekkel, az igazán fontos dolgokkal fogok törődni, az élet dolgaival. Oké, szabad leszek. Nem tudom, hogy neked mi a terved, én szabad leszek. Oké, én dörzsölt vagyok. Hányan vagytok itt dörzsöltek? Oké? És sokan. Oké, és korlátolt voltam. Ezt érted? Beszűkült gondolkodás. És nevedd ezt kritikusnak, tehát ez nem kritika, csak ha azon találod magad, hogy az élet egy mókuskerékké kezd válni, hogy az élet valahol, minthogyha becsapni látszana, minthogyha újabb-újabb répát lógatnának be eléd a szamár elé, hogy még menj egy mérföldet, akkor vedd észre, hogy ezt nem csak te éled át. Ez a tapasztalata mindenkinek. Mert abból a sikerből, amire én vágytam, viszonylag hamar elég sokat elértem. Viszont viszonylag hamar kiderült az is, hogy az az élet, amit vágytam a sikertől megkapni, az nem volt ott benne. Nem kezdtem el az élet dolgaival foglalkozni, nem lettem szabad. Igen, lett pénzem, lett talán több szabadságom és függetlenségem, mint egy átlagembernek, de valami nem stimmelt. Úgy értem, az élet rejtélyének a megfejtése nem sikerült. Oké, mert ezt mondtam, hogy itt van az élet. A maga értékeivel, a maga lehetőségeivel úgy tűnik, hogy csak egyszer élhetjük, és én meg akarom fejteni, én meg akarom ragadni, én a legtöbbet akarom kivenni belőle. Én nem akarok loser lenni. Harcolok, oké? És karddal a kezemben veszek el, ha úgy kell. De nem párnák közt. Bár a mai világban ezt sokan dicsőségesnek tartanák. Nem tudom, értitek-e? És a dolog nem áll össze. Ezen a szinten nem áll össze. Nincs válasz, nincs kiút. Az egész olyan, mint egy burleszk. Az egész nem kap értelmet. Az egész a tényezők, a dolgok, amik történnek veled, a zsákutcák, amikbe beleszaladsz, az ellenállás nem nyer értelmet. Az egész, mintha egy ilyen gonosz játék lenne. Remény után be nem ismert csalódás. Aztán újra remény és be nem ismert csalódás. És aztán remény, és lassan már beismert csalódás. És a dolognak egyszerűen nincs értelme. Prédikátor erről beszél. A világ egyik leggazdagabb embere. A világ egyik leggazdagabb embere azt mondja, hogy a nap alatt minden hiába való. Neked a pénz elvette az eszedet, mondod. Ha nekem annyi lém lenne, mint neked, hidd el, semmi se lenne hiába való. Persze, ez a csapda, erről beszélek. Ezt, amíg az ember hajt a sikerért, amíg hajt azokért a célokért, amit a kultúránk, a világ elénk tűz, addig azt reméljük, hogy amikor elérjük, akkor az az érzelmi jutalmazás, az az élet is, amit a reklámok, a közszellem úgy hozzátesz ehhez, az ott lesz. Hogy te beteg vagy, ha ennyi léd van, és nem vagy boldog, akkor te elmebeteg vagy. Nem. Te vagy az. Ne haragudj, te vagy az, mert azt hiszed, hogy ha lenne annyi pénzed, akkor azzal az életet is megkapnád garantáltan. Nem kapod meg. Nem kapod meg. Nemrég voltam egy tőzsde tanfolyamon. Lehet, hogy azok a srácok, akik azt a tanfolyamot tartják, srácok, velünk egykorú férfiak, nagyon komoly emberek, nagyon aranyos emberek, és szerintem több pénzük van, mint itt a legtöbbünknek. Tehát jól csinálják. Ugye a hobbija az egyik srácnak az, hogy kocsikat vesz magának. Tehát egyre nagyobb házakat épít, egyre nagyobb garázsokkal, mert a munka közben azzal jutalmazza magát időnként, hogy vesz egy-egy új autót. És tudjátok, miről beszéltek a tőzsde tanfolyamon? Hogy figyelj, azt hiszed, hogy ha a lé megvan, akkor minden rendben van. Szóval gondold át nagyon, hogy miért élsz. Gondold át nagyon, hogy mit akarsz elérni. Mert ez csak, nem ezeket a szavakat használták, de nagyjából ez volt az üzenet, ez csak játék. Ez csak egy munka. Egy jó munka, jutalmazó, lehet élvezni is, de nagyon, nagyon jól gondold át, hogy miért élsz. És aztán kiderült, hogy az egyikőjük évek óta hallgatja ennek a találkozónak a hanganyagait, a másikójuk egy vallási csoportba jár, amely közel áll a kereszténységhez, a harmadikuk, amikor megtudta, hogy spirituális tanításaink is vannak, így kinyílt a szeme, és azt mondta, erről többet akarok, erről többet kell tudnom, mi ez. Értitek? Amikor törsz a célod felé, olyan könnyű azt hinni, hogy de én vagyok a dörzsölt. Tudok mindent. Hey! Tudok mindent. És kérlek, törj a célod felé. Dicsőség Istennek. De ne légy annyira dörzsölt, hogy azt gondolod, hogy tudsz mindent. Oké? Okay? A nap alatt minden hiába való. Viszont ha a nap alól, oké, a nap alatt az a világ, ahol élünk. Egy zárt rendszer, amelyben szinte minden értelmetlen, mert nincs mihez viszonyítani. Mert nincs egy végtelen, abszolút, minőségileg és mennyiségileg megfelelő viszonyítási pontja. És ezért minden értelmetlen. És mert értelmetlen, kétségbeejtő. Viszont ahogy megvan a megfelelő viszonyítási pont, akár ugyanaz az élet, amit azelőtt éltél, csak azzal, hogy a megfelelő alapra kerül, hogy a megfelelő viszonyítási pontját megtalálja, megtelik értelemmel, élhetővé válik. Mint amikor a fekete-fehér film egyszer csak színes lesz. Kérlek, ne legyél túl dörzsölt ahhoz, hogy elmenj a lényeg mellett. Kérlek, ne tedd azt, hogy majd csak a végén jössz rá arra, amire a végén a legtöbben rájönnek. Legyél annyira dörzsölt, hogy már az úton kiszúrod. És amikor mások még az árat fizetik, érted? Fizetem az árat a jövőmért, építem a karrieremet, a véremet adom. Oké, és persze nem mindenki karrierista, valaki a családjáért adja a vérét, van, aki a tudásért adja a vérét, van, aki mit tudom én, egy ügyért adja a vérét, teljesen mindegy, miért adod a véredet. Az ideológiát nem érdekel, a valóság érdekel. Miközben az úton vagy, már élvezheted az életet úgy, ahogyan remélted, hogy majd az út végén élvezheted. Ezt érted? Mert ahogy megtaláltad Istent, ahogy megvan a megfelelő viszonyítási pont, abban a pillanatban minden színes lesz. Abban a pillanatban minden értelmes lesz. Abban a pillanatban minden dicsőséges lesz. A hétköznapok szürke harcai, amik miatt az átlagember, és igazad van, az átlagember ostoba. hogy gyűlöli az életét, és nem tesz semmit ellene. Ez ostobaság. Úgy értem, ez csak ostobaság. És valahol sajnálom, és valahol megértem, de akkor is ostobaság. Igazad van. De az az élet, akár ugyanaz az élet, ugyanaz, amit az átlag ember gyűlöl, és tele van kis szúkkal és szürke, ha megvan a megfelelő viszonyítási rendszered, egy igazi, élhető életté válik. Dicsőségessé. Úgy értem, reggel felöltöztetem a gyerekeket. És a fanfárok megszólalnak a háttérben. És az örökké valóságban feljegyzik. És egy győzelmet arattam. Aztán leülök dolgozni, bekapcsolom a számítógépet. A fanfárok megint megszólalnak. És feljegyzik. És beszélek telefonon egy nehéz ügyféllel. És kedves voltam. És a fanfárok megszólalnak, és az örökké valóságban feljegyezték. Érted? Az élet élhető. Az élet jóval több annál, mint aminek a dörzsölt, karrierista vagy bárki látja. Tudatosság. Tudom, milyen valóságban élek. Tudom, honnan jöttem, tudom, ki vagyok, és tudom, hova tartok. És teszem, amit teszek. Hogy értem? Légy te a következő tőzsdecápa. Légy te a világ egyik legsikeresebb embere. Légy orvos, légy ügyvéd, légy egy csodálatos anya, légy egy önfeláldozó apa, légy, aki csak lenni szeretnél. De a megfelelő rendszerben. Nem vakon, nem büszkén, hanem alázattal a valóságban élve. Ilyen emberekre van szükségünk. Istennek ilyen emberekre van szüksége. És ez az, amin dolgozik. Efezusiakhoz írt levél. Ez az, ami történik velünk. Ez a projekt. Oké? Igazi embereket faragunk. Micsoda? Tehát, hogy értem, azt hittem, hogy ti vallásosak vagytok. Azt hittem, hogy még füstölő is lesz. Egyébként az jön később egy picit, tudom. Toljátok hátrább a padokat, mert mindjárt letérdelünk imádkozni. Ami egyébként csodás lenne. Úgy értem, nem ez a legértelmesebb dolog? Ha a világ mindenség ura, a barátod, és a vele való kapcsolatod a legrövidebb út az életed bármely kategóriájához, akkor nem a legértelmesebb dolog ezt a kapcsolatot igénybe venni, hogyha valamit el akarsz érni? Hányan büszkék arra, hogy jó összekötetéseik vannak? Öreg, nekem csak két telefon, és az el van intézve. Jó, nekem csak egy is telefon se kell hozzá. Kicsit nevetünk, ugye? Kicsit nevetünk, mert Isten nem olyan, mint a mafiózó haverunk, aki egyszer majd kér tőled valamit. Hanem, de most készségesen megteszi, amit kértél. Hanem Isten olyan, mint egy nagyon szerető, de szigorú apuka, aki bizony, amikor én kérek, sőt, nagyon kérek, sőt, ahogy a lányom szokta mostanában, nagyon-nagyon kérek, néha mond nemet. Nem, a válasz egyszerű. Hallottam a kérésedet, hallottam, szeretlek. Minden rendben van. Nem. A legjobbat teszem, érted, amit tehetek, nemet mondok. Mert amit kértél, nincs a hasznodra. És ezért azt mondjuk, hogy jó, nem mindenki, de azért sok, vagy kértelem már úgy, hogy ez tanácsadásnál sokszor megtörténik, és mindjárt olvasok. Hogy azért kérsz tanácsot, hogy a tanácsadótól halld a saját véleményedet. Csináltál már ilyet? Tök jó. És amikor elkezd mást mondani, már ott se vagy. Tehát, hogy értem, nyilvánvaló hülyeséget beszél, keresed a következő tanácsadót, aki tudja, mit kell mondani. És néha az imáink ilyenek Istennel. Ó, Uram, tudod, és miért történik ez velem? És mondja ő, csak nem akarod hallani, mert nem azt mondja, amit hallani szeretnél. És a másik, hogy ami megtörténik, hogy kértél már Istentől sokszor, de mindig hitetlenül kértél. ja, és most nehogy, ha tudtam, hogy ezt fogja mondani, igen, én is tudom, hogy itt van a baj, nem hiszek eléggé. Úgy értem, vannak ilyen szuper keresztények, akiknek hatalmas hitük van. A hegy beugrik a tengerbe, ha ő mondja. De hát én, nekem sose lesz nagy hitem. Felejtsd el! Úgy értem, micsoda hülyeség. Senkinek sincs nagy hite. Senkinek sincs akkora hite, hogy a hegy beugrana a tengerben. Nincs ilyen. Nincs olyan emberi teljesítmény, ami befolyásolhatná Istent. Nincs olyan hit, amitől Isten így azt mondja, hogy ezt meg kell tennem, olyan nagy hite van. Csak erről van szó. Van-e hited egyáltalán? Valamekkora? Vagy nincs? Mert ha van valamekkora, a nullánál nagyobb, akkor Isten hallja az imádat, amúgy is hallja, csak lehet, hogy nem válaszolja meg, mert ez az egyik szabály. Öreg, hinned kell. Ha nem hiszel, akkor az az üzenetem, hogy tanulj meg hinni. Ugyetem, segítek, ugyetem, eltáncolom, eljárom, újra elmondom, mindent megcsinálok, de az első lépés az, hogy hinned kell. Nincs elég nagy hitem, nem az a baj, egyáltalán nincs hited. Ugyetem, te nem hiszel. Illetve hiszel abban, hogy nem hiszel, illetve, hogy mondjam, Uram, add meg, amit kérek. És a hited az, hogy nem fogom megadni. Ugyetem, nem mást mondasz, de arról vagy meggyőződve, hogy nem fogom megadni. Ha kibontanánk azt a kis katyvaszt, ami a lelked, és megnéznénk ott belül a lényeget, ott az van, hogy soha a bűnös életben nem fogja megcsinálni. Nem hiszek. Ó, Uram, kérlek, hiszek. Nem hiszek. És Isten azt mondja, hogy hallom, és engedelmeskedek. Ez egyetlen eset, amikor Isten azonnal engedelmeskedik. Nem teszem meg. Kicsit viccelek, és egyszerűsítek, de értsd, hogy amikor úgy érzed, hogy Isten nem válaszol neked, nem törődik veled, ez nekem nem működik, akkor valamilyen nagyon egyszerű, banális hiba az, amit következetesen megismételsz. Lehet, hogy ez a hiba nem alaki, hanem hozzáállásbeli. De egy egyszerű hiba. Oké? Okay? Hányan vagytok házasok? Tadá! Oké. Okay. Hányatokkal fordult elő, hogy következetesen elbeszéltetek egymás mellett, férj és feleség? Tadá! Na, ugyanezt meg tudod csinálni Istennel is. Hányatoknak romlott meg emiatt a kapcsolata jelentősen? Oké, őszinték vagytok. Igen, hát persze, tehát ugye nem ezt évekig tudjuk csinálni. Tehát évekig. És a végén, hát úgy értem, minden összeomlik benne. Miközben aztán, amikor kiderül, hogy következetesen félreértettük egymást, akkor így nem is értjük, hogy csináltuk. Jó? Isten hallja az imáidat. Jó? És nem kell, hogy nagy hited legyen. Csak legyen valamekkora. Pozitív előjellel. Oké. Okay. Tehát ott tartottunk, hogy igazi embereket keresünk. Azok vagyunk, akik mindössze annyiban különböznek az átlagtól, és bárcsak ne így lenne, bárcsak az átlag is látná, amit nekünk is látnunk kell, hogy látjuk, amit látnunk kell. Ennyi. A valóságban akarunk élni. Nem a kicsiben, az enyémben, hanem az igaziban, a nagyban. És kérdezünk, és válaszokat kapunk, és a válaszok alapján élünk a valóságban. És ennek a láthatatlan része a legmeghatározóbb. Így hangzik. Egy a test, és egy a lélek, mint ahogyan egy reménységre kaptatok elhívást is. Ez Efezusiakhoz írt levél 4:4. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atya mindeneknek. Ő van mindenek felett, és mindenekben, és mindenek által. Előtte beszéltünk arról, hogy igyekezzetek megtartani a szellem egységét, hogy éljetek méltóan az elhívásotokhoz. ahol ez a méltóság leginkább a kapcsolatainkban mutatkozik meg. És a végső magyarázat az az első három fejezet, de itt ez az egy vers. Miért ne bántsd a testvéredet? Miért kellene egységben élnünk? Miért kellene érettségben élnünk? Azért, mert egy a test. Mindenki emelje fel a jobb kezét. Oké. Okay. Ez a te tested? Igen? Oké, okay, leteheted. A jobb kezed összeesküvést sző ellened. Azt mondja, hogy elege van belőled, és a könyök, az alkar, a csukló és a készfej mind egyetértenek abban, hogy mennek. Hol itt a probléma? Igen, sok probléma van. Probléma van a te oldaladról, a test többi részéről, meg probléma lesz az ő oldalukról is, mert amikor véghez viszik a tervüket, bizonyos hiányokkal fognak élni, amelyeket nem olyan könnyű kompenzálni. Egy a test. Van egy rendszer, amelyből egyetlen egy rész sem hiányozhat. A rendszer minden egyes taggal együtt komplett. Úgy értem, miért nem gyűlölöm a Gyurit? Hát sok oka van, de van egy nagyon pragmatikus. Ő a csukló, és én vagyok a készfej, vagy én vagyok az alkar. Úgy értem, nem bírok nélküle élni. Annak a rendszernek, ami a terv az emberiséggel, mindannyian nélkülözhetetlen részei vagyunk. Egy a test. És ha egy a test, akkor egész másképp gondolkozom. Úgy értem, a szomszédom nem egy hülye bunkó, hanem a neveletlen könyököm. Egész megváltozik a viszonyítási rendszer. Egy a szellem, azaz, aki elfogadta Jézus Krisztust, mint a megváltóját, és ez az, amit Gyuri említett, oké? Okay? Hogy kerülök be a klubba? Valahogy be kell kerülni a klubba, tudod? Mész, kopogsz, kinyílik egy kis ablak, és azt kérdezik, maga kicsoda? És akkor mondod, nincs rajta a listán, és becsukják a kis ajtót. Köszönöm szépen. Hogy kerülsz föl a listára? Ez a kérdés, ugye? Ez egy morbid példa volt. Olyan, mint egy példázat, oké? Okay? A példázatnak csak egy bizonyos aspektusa az, amit értened kell. A többi az csak sztori körülötte. Mész a mennybe, ott van egy nagy kapu, kinyílik egy kis ablak. Te ki vagy? Mondod, nem vagy rajta a listán. Jó, hogy? Oké, hagyjuk. A kérdés az az, hogy hogy kerülsz rá a listára? Nem egyszerű, nem egyszerű. Pénzed van? Mi itt kidolgoztunk a Gyurival egy viszonylag egyszerű procedúrát, amivel be tudunk juttatni. A lényeg, hogy van-e pénzed. Mondd a bankszámba számot. Nem, nagyon egyszerű. Aki hisz Jézus Krisztusban, mint Istenben, aki megmentette őt, annak örök élete van. Ennyi. De ez nagyon egyszerű. Ez nem lehet ilyen egyszerű. Mit vársz egy olyan Istentől, akinek minden a birtokában van, minden a hatalmában van, akinek semmit nem tudsz adni, és akitől semmit nem tudsz elvenni? Ha ő ad valamit, akkor ajándékba adja. Hogy adja másképp? Minden az övé. Az egyetlen, ami neked van, az a szabadságod, a szabad akaratod. Ezt az egyet kéri. És ezt se elveszi, hanem azt mondja, hogy ahhoz, hogy bent legyél a klubban, két dolog kell. Én kellek hozzá, aki beengedlek. Ez a helyzet. Én vagyok a góré. És te kellesz hozzá, aki ott, ahol én beengedlek, be is akarsz jönni. Nagyon egyszerű egybeesés. Ugye, ha én nem akarlak beengedni, akkor te pattoghatsz, amennyit csak akarsz. Ez a vallásoknak a drámája. A legtöbb vallásos ember őszinte, tiszta szívből el akar jutni Istenhez. Okay, de azon nem gondolkoznak, hogy Isten akarja-e, hogy ő eljusson hozzá. És mindenfélét megpróbálnak megtenni, hogy megnyerjék Isten jó tetszését, hogy valahogy lekenyerezzék, és aszkéták lesznek, és áldoznak, és mit tudom én, mit csinálnak. Jó? Isten akarja. A második, hogy én akarom-e, és alig van már olyan ember a világon, aki ne akarná. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy alig van igazi materialista ateista a napjainkban. Hány materialista ateistát ismertek? Én egyet, magamat, de én is kinőttem. Igen? Ismersz, igen. Két kezet láttam, hármat, négyet, ötöt, hatot. Jó, vagyunk itt 30-an, 40-en, és 6-7 ember ismer egyáltalán materialista ateistát. A világ kezd spirituális lenni. Az emberek kezdik tudni, hogy van természet feletti, és valahogy oda akar, valamilyen kapcsolatot akarnak vele. Úgyhogy az emberek akarják. A legcikisebb pont az az, hogy hol találkozik ez a két akarat. És ugye a kényelmes álláspont is ezt tanítja a legtöbb vallás, ahol csak akarod. Hogy értem, ha Istenhez akarsz menni, csak menj! Minden út Istenhez vezet. Minden út Istenhez vezet. Ez milyen kényelmes. Ez király. Nincs felelősség. Azt gondolsz, amit akarsz. Csak van benned egy ilyen kis pozitív vágyakozás Istenhez. Oké, ha Isten körülveszi magát egy hatalmas fallal, amin egyetlen egy ajtó van, akkor vajon minden út Istenhez vezet-e? Igen, ha minden út ahhoz az ajtóhoz vezet. De bejutni csak azon az egy ajtón tudsz. A kérdés az az, hogy Isten hol nyitott ajtót az ő országára? Hogy hol nyitott ajtót a mennyre? Az egyetlen esélyed bejutni az a hely, ahol ő beenged. Ez tiszta sor? Ki az az elmebeteg, és ne tedd fel a kezed, aki miközben Isten kinyitott egy ajtót, ahol szabadon bemehetsz, ugye te ott áll, itt gyertek be, nyitva van, üdítő, ropi, minden, itt van, nyitva, és elkezdesz ásni a másik oldalon. Vagy nem is a másik oldalon, értem, az még érthető lenne, mert nem akarsz körbejönni, gondolod, egyszerűbb átfúrni magad. 10 méterrel az ajtó mellett, az az igazi. Hogy értem, tudod, tökös magyar. Nem ám, csak úgy bemegyek. Ha. Dörzsölt vagyok. Dörzsölt. Abban csapda lehet. Én átfúrom magam. Oké, ki az? Ne tedd fel a kezed. Ha egy kicsit magunkban nézünk, mindannyian látjuk magunkat ásóval és csákánnyal a kezünkben. Csináltuk. És néha még most is csináljuk. Jó? Az evangélium az ajtó. Máté 3.16. 3.16. Egy versben benne van. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete van. Legyen is el ne vesszen. De ez túl egyszerű. Jézus a megváltó, meghalt az emberiség bűneiért, és ha én hiszek ő benne, örök életem van. Ennyi? De ez nem kispályás dolog. Ez az, hogy azt az ajtót sehogy másképp nem lehetett kinyitni, csak Isten élete árán. És az ajtó nyitva van. Most nyitva van. Amíg élsz, amíg lélegzel, addig az ajtó nyitva van. Hányszor kell belépned rajta? Egyszer. Ha egyszer beléptél, és utána kijössz, már késő. Ahogy beléptél, felírtak. Rajta vagy a listán. De utána kijöttem, biztos se akarok menni, hogy benéztem, és szörnyű volt. De már benn voltál. Ez egyetlen apró betűs rész. Game over. Kicsit viccelünk, de tényleg így van. Jó? Úgyhogy akik hittek Jézus Krisztusban, azokban ugyanaz a szellem van. Amikor valaki belép azon az ajtón, akkor Isten szelleme beköltözik az ő szellemébe. Hány embert hallottátok már mondani, hogy bennem van Isten? Isten bennem van. Ki hallottátok ezt már? New Age, New Age. Nagyjából azt mondja, én vagyok Isten. Oké. De ez úgy hangzik kulturáltan, hogy Isten bennünk van, bennem van. És ez igaz is, ha megtértél. Tényleg, és akkor se te vagy Isten, hanem Isten olyan közel jön hozzád, amilyen közel csak lehet, szinte összekeveredik veled, belét költözik, de megmaradsz te is önmagadnak, és ő is önmagának. De innentől lehet egy nagyon-nagyon szoros kapcsolatotok. Mint egy nagyon intelligens robot, most láttam egy filmet, nagyon érdekes film, nem mesélem el, de... District 9 ez a cím. Hányan láttátok? Okay. Nagyon érdekes film, ugye? Tegnap. Igen. Nagyon érdekes film. Oké. Mint egy nagyon intelligens robot, amiben te be tudsz szállni, és belülről vezérled, irányítod. Oké? Okay. De a robot annyira intelligens, hogy saját döntései is vannak, de igazából a kettőtök együttműködéséből lesz a tökéletes működés. Ez vagy te Istennel. Oké? Okay? Te vagy a robot, ő a szellem benned. Ő teljesen aláveti magát neked, de ha van egy kis agyad, akkor te azt mondod, hogy vezess. Legyen, ahogy te akarod. És akkor megtörténik a csoda. Jó? Oké, okay, ez változtat a képen? Ha kiderül rólad, hogy egy hiperlény vagy, aki a mindenható Istent hordozza magában, akkor másképp gondolsz magadra? Ugye az első volt egy a test, kicsit megváltoztatja a viszonyomat másokkal, egy a szellem, egy a lélek, megváltoztatja a viszonyt magammal, én vagyok Isten temploma. Ezt a Biblia használja, ezt ti vagytok Isten temploma. Az a hely, ahol Isten lakik. Hol lakik Isten? A hívőben. Hihetetlen. De akkor lehet, hogy benne is lakik. Amikor tegnap orrba nyomtam, vagy ő engem, akkor Isten templomát bántalmaztam? Igen. Hoppá. Minden alakul át. Mindent kezdek másképp látni. Mint ahogyan egy reménységre kaptatok elhívást is. A reménység az egy bizonyos jövő. És akinek mennie kell, az nyugodtan menjen. Most láttam, hogy elmúlt 9 óra. Tudom, hogy néhányan még dolgoztok. Kicsit viccelek, mind dolgozunk. Szervusz, ezzel is vicceltem. De ha mennetek kell, kérlek menjetek. De én folytatom este 8-ig. Tényleg? 5:30-ig. Oké. Mindannyian egy reménységre kapunk elhívást. A reménység az egy bizonyos jövő. Oké? Okay? A reménység az valami olyasmi, amiben biztos lehetek, de most még nem történt meg, a jövőben fog megtörténni. Egy reménységre kaptunk elhívást. Neked mi lesz a jövő, Gyuri? Ne viccelj, nekem is. És neked, Éva? Nem hiszem el, nekem is. Gergő? Igen, neked is. Ugyanoda megyünk. Hihetetlen, ugyanaz a jövőnk. Ugyanarra a jövőre, arra a reménységre kaptunk elhívást. Persze, hogy melyikünk milyen messze jut ebben, az függ a döntéseinktől. Mert továbbra is szabadok vagyunk. De ugyanoda hívnak. Mint hogyha Isten ott állna a trónján, az, ugye a trónja előtt, az olyan fura, ha rajta áll, az magasabbnak akar látszani. Ott áll a trónja előtt, és mellette ott van a királynő trónja. És azt mondja, hogy ide vagytok hivatalosak. Ami megint egy biblikus kép, mert a gyülekezet egybe a bárány menyasszonya, a bárány Jézus. Oké, Jézus menyasszonya, azaz a királynő, az eljövendő királynő, az az emberiség. A hívő emberiség. Úgyhogy azt mondja, hogy gyertek, foglaljatok helyet itt. És mi kell ahhoz, hogy ott tényleg helyet foglalj? Te kell lesz hozzá. Mit kell tennem érte? Higgy. Bármi mást kérhettél volna, könnyebb lett volna. Nem, hinni. Okay. Úgyhogy változtat ez a képen? Az örökké valóságban ugyanott leszünk. Én azt gondolom, hogy változtat. Egy az Úr. ennek olvasom a végét, egy az Istene és Atya mindeneknek. Nem tudom, hogy voltál-e már úgy, hogy bántottál valakit az iskolában? Hányan bántottatok már valakit iskolában? Őszintek, ezeket látok, oké. Igen, mindig voltak azok a fura figurák, akiket muszáj volt megverni, tudod. Ránéztél, és úgy... Én egy ilyen voltam a suliban. Nem az, aki vert, így voltam az, akit vertek. Ezt egész közelről megtapasztaltam ezt az élményt. Oké, de ennek van egy másik oldala, ugye. Megvered a lúzert, muszáj, mert olyan a feje. És aztán jön be a faterja. Azt a faterja egy kétajtós szekrény. Azt nem is nagyon civilizált. Azt tudja, hogy ki vagy. Nem a tanítónénihez jön beszélgetni, hozzád jön beszélgetni. Az iskola udvaron lóksz a hintánál, azt jön a fater. Düben forgó szemekkel, és egyenesen felé tart. Okay. Egy az Úr, egy az Istene és Atya mindeneknek. Neked is, ő az atyád. De a fele barátodnak is. Okay, amikor Gyurit lögdösöm, akkor jobb, ha tudom, hogy ott áll mögötte egy kétajtós szekrény. Aki harcolja a harcait. Aki azt mondja, hogy ha kinyújtod a kezedet valaki felé, aki az enyém, olyan, mint hogyha felém nyújtanád ki a kezed, akkor a személyhez nyúlsz, az én szememhez nyúlsz. És ez csodás, ha arra gondolok, hogy ez én vagyok. Hogy értem, én vagyok, aki mellett Isten kiáll, én vagyok az. És tényleg erről szól, te vagy az. De ugyanakkor megtelek egészséges félelemmel is, tisztelettel. Mert olyan emberek vannak körülöttem, akikről, hogy mit gondolok, hogy hogyan viszonyulok hozzájuk, az olyan, mint ahogy Istenhez viszonyulok igazából. Ezt mondom még egyszer. Ha nem szeretem a testvéremet, nem szeretem Istent sem. Ezt mondom még egyszer. Ha ítélgetem a testvéremet, akkor ítélgetem Istent. Ha gyűlölöm a testvéremet, akkor igazából gyűlölöm Istent is. De hát nem, Istent nem gyűlölöm. De akkor még az lehet az egyetlen mentséged, hogy vak vagy, süket és rövidlátó. Nem, a vaknál nem lehet rövidlátó. Okay. Mert nem tudod, azt, amiről most beszéltünk, nem tudod, hogy Isten a határt a testvéred és maga között szinte nullára zsugorította. Megfogom őt, és Istent fogtam meg. És van egy ilyen példázat, Gyuri mindjárt mondja, hogy hol van, ahol azt mondja, hogy szomjaztam, mezítelen voltam, fáztam, éheztem, nem adtatok inni, nem öltöztettetek fel, és nem segítettetek rajtam. Úgyhogy távozzatok tőlem, gonosztevők. De hát mikor lett volna az, hogy láttunk volna téged, hogy szomjaztál, hogy éheztél, hogy mezítelen voltál, és ne segítettünk volna rajtad? Amikor ezt tettétek, bárkivel is az én kicsinyeim közül velem tettétek. És ugyanígy fordítva, menjetek be az örömötökbe, a jutalmatokba, mert amikor szomjaztam, inni adtatok, amikor mezítelen voltam, felöltöztetettek, amikor éhes voltam, enni adtatok, mikor adtunk volna neked enni, amikor a gyermekeim közül a legkisebbel ezt tettétek, akkor velem tettétek. Oké, okay? Isten a nevét adja hozzád. Kiáll melletted. Egy az Úr, egy az Istene és Atya mindeneknek. És itt az egy az Úrnak van azért egy nagy jelentősége. Az Úr szó, és negyedkor pontosan befejezem, az Úr szó nagyon súlyos tartalommal bír, nagyon komoly üzenete van. Mondd ki azt a szót, hogy Uram, nem kell hangosan, csak magadban, Uram. És ne udvariassági gesztusként mondd ki, mint hogy jó napot, Uram, hanem mondd ki azzal a tartalommal, amit jelent. Te Úr vagy felettem. Te vagy a királyom. Mondd ki ezt, királyom. Én Uram, én királyom, én Istenem. Ennek nagyon nagy jelentősége van. Meg kell tanulnod Istent uradként kezelni, mert ő az. egy csodálatos úr, az az úr, aki úgy bánik veled, mint ahogy a király a feleségével bánik. Ugye sokszor úgy tűnik, mintha a királynő vezetné az országot. Közben nem, a király vezeti, csak a király nagyon szereti a királynőt, és ezért közösen uralkodnak, oké? De akkor is a király az úr. Oké? Uram, mondd ki, hogy uram. Uram, te vagy az én Istenem, az én uram, az én királyom. És nagyon egészséges viszonyt hoz létre köztetek. De a másik, amit meg kell látnod, az az, hogy a Gyurinak is Isten az ura. Van egy ura, aki vezeti őt, aki tanácsolja, aki előtt áll, vagy esik. Hé, Gyuri, hogy éled az életedet? És erre mondhatnánk, mi között hozzá? Hogy értem, mi között hozzá? Te, a te szolgád? A te gyereked? Mi között hozzá? Van neki ura, aki előtt áll, vagy esik? És meg fog állni, mert az urának van hatalma arra, hogy megtartsa. Gyuri, miért csinálod ezt? Persze ezt kérdezheted, hogyha ha köze van hozzád, de amúgy neki van egy ura, aki vezeti őt, aki tanácsolja. És óvatosan nyúlok hozzá a testvéremhez, mert mindannyian egy nagyobb rendszernek vagyunk a részei, ahol bár Isten bennem van, nem én vagyok Isten. Nem én vagyok az. Ő magasabbra emel, mint ahova emberként valaha juthattam, de tudnom kell a helyemet. És a helyem a királynő helye. Hihetetlen. A helyem az örökös fiú helye, aki Isten nevében uralkodhat. A legmagasabb hely. Nem tudom, érted-e ezeket a szavakat, de akkor sem te vagy Isten. És az, aki te vagy, olyan a többi testvéred is. Csak a szereposztás más. Mindenkinek megvan a maga szerepe. A kisúj nem akar fül lenni. Gondolj bele, mostantól te fogsz hallani. Tudod, milyen lelkesítő, tudod? Hogy a bánatba csinálnék ilyet? Én kisúj akarok lenni. Én kisúj vagyok. Engem ne tegyél füllé, én kisúj vagyok. De ugyanúgy a test része. Nem vagyok kevesebb. Én is a test egésze vagyok. És ugyanaz az ura mindenkinek. Úgyhogy itt fogjuk folytatni. És ez legyen egy bátorító gondolat. Istennek van egy elhívása számodra, amely magasabb bárminél, amit célként kitűzhettél magad elé eddig az életben. Ha te vagy a legádázabb karrierista mindegyikünk között, a legvadabb álmaid és céljaid is pitiáner, kispályás elképzelések voltak ahhoz képest, amire el vagy hívva. De ebben az elhívásodban csak úgy találod meg magad, ha megtalálod a helyedet. És ez a helyed, itt a definíció. Egy csodás hely, de ha lázadsz ellene, ha vak és süket akarsz lenni rá, akkor hosszú, nevelő, kerülő utakra kell, hogy vigyen Isten, vagy viszed saját magadat. Oké? Én uram, én királyom. Egy a test. Egy a szellem, egy reménységre kaptunk elhívást. Egy az Istene és Atya mindeneknek. Nekem is. Amen. Amen. Mennyei Atyánk, arra kérünk téged, hogy áld meg ezeket a gondolatokat, és tedd őket nagyon-nagyon gyakorlativá, tedd őket nagyon-nagyon hasznossá a mindennapokban. Adj nekünk egy új énképet, adj nekünk egy új bátorságot, és egy új viszonyulást magunkhoz, egymáshoz, és a világhoz, amelyben élünk. És hogyha valaki hallgatja ezt a felvételt, vagy akár a jelenlevők közül is, ha van olyan, aki még nem tette meg az első lépést sem, akkor semmi baj, de lehet, hogy itt az ideje megtenni. Az evangélium számodra is nyitva van. Isten megnyitotta az ajtót a falon, és kiáltja, hogy csak gyere be. Aki hisz Jézus Krisztusban, mint a megváltójában, annak örök élete van. Úgyhogy csak ennyit kell tenned. Mondd utánam, csendben magadban, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. És Isten örök életet ad neked. Jézus Krisztus nevében. Ámen. Okay. Köszönöm a figyelmeteket. El vagyunk bocsájtva.